Sír Hasírim sorozat, 5. előadás. Ne kelljen kóborolnom. Korábban arról beszéltünk, hogy keresztény hitünkben Isten nem marad elvont fogalom, hanem személyesen megmutatkozik, belép tapasztalatunk körébe. Legutóbb azonban azt kellett látnunk, hogy ez messze menően nem magától értetődő. A teremtő az önmagában fennálló lét, míg a teremtmény a létben csak részesedik. Így kettőjük között végtelen különbség van. A teremtményekből következtethetünk a teremtőre, de ahhoz, hogy a teremtő saját mi voltában belépjen az ember életébe, isteni ajándékkel, természet fölötti kinyilatkoztatás kell, amelyben Isten önmagát közli teremtményével, szabad elhatározásából, mert erre senki sem kényszerítheti. Ez a metafizikai háttere a mennyasszony panaszának, aki az énekek énekében vőlegényét keresi a pásztorok között, idézem. Mondd meg nekem, lelkem szerelmese, hol legeltetsz, merre deleltet a nyájadat, hogy ne kelljen kóborolnom társaid nyájai körül. Ez az énekek első fejezetének 7. versében áll. Isten úgy alkotott meg bennünket, hogy emberi egzisztencián természet fölötti rendeltetésű. Végső fokon az ő színről színre való látására irányul. Vágyaink csak benne teljesedhetnek. Az ember tehát keresi az igazit, az egyetlent. De a kedves nyáján kívül sok más nyájra talál, bolyongásra kényszerül. A pásztoroktól nem kap igazi útbaigazítást, csak azt, hogy folytassa kóborlását. Így folytatódik az előbbi idézet, ha nem tudsz eligazodni, te legszebb a nők közt, indulj és menj el a nyáj nyomán, és legeltesd idáidat a pásztorok sátrai mellett. Énekek éneke első fejezet 8. vers. Tehát menj a nyáj nyomán, legeltesd a pásztorok sátrai mellett. Nem mondják meg, hogy hol van a kedves. Érthető tehát a lány panasza, ne kelljen kóborolnom. Az Istent kereső lélek teremtményeket talál maga körül, de ezek bár megvan a maguk vonzó ereje, mégse azonosak szerelmesével. A teremtmény összetévesztése a teremtővel az ember legmélyebb tragédiája. Mint a bölcsesség könyve mondja, idézem, balgák mindazok az emberek, akikben nincs meg Isten ismerete. Akik nem tudták a látható javakból megismerni azt, aki van, s a műveket szemlélve nem ismerték fel az alkotót, hanem a tüzet, vagy a szelet, vagy az iramló levegőt, vagy a csillagok körét, vagy a víz árját, vagy a napot s a holdat tartották világot kormányzó istereknek. Ha már ezeket isteneknek gondolták, mert szépségük elvájolta őket, tudhatták volna, mennyivel kiválóbb ezek ura, hiszen a szépség szerzője alkotta mindezeket. Ha pedig megcsodálták ezek erejét és tevékenységét, megérthették volna, hogy alkotójuk még erősebb, mert a teremtmények nagyságából, szépségéből nyilván meg lehet ismerni azok teremtőjét. Eddig az idézet, bölcsesség könyve 13. fejezet, 1-től 5. versig. Az ószövetségi szentírásnak állandó témája az igaz Isten imádásának elhatárolása a bálványimádástól. Idézem a 2. törvénykönyv 4. fejezetének 23. és 24. versét, ahogy az Úr megtiltotta neked, ne készíts faragott képmást semmiről, mert az Úr a te Istened emésztő tűz, féltékeny Isten. Az újkori szinkretizmus kísérlete, szinkretizmus a vallások keverése, az újkori szinkretizmus kísérlete, hogy a vallásokat egyenértékűnek állítsa be, teljességgel tarthatatlan. Értékek találhatók a zsidó-keresztény monoteizmus körén kívül is, de arról szó sincs, hogy a pogány istenek az egyigaz Isten más néven való szereplései volnának. Részletesebben írtam erről Mágia és Hit című könyvem Szinkretizmus című fejezetében. Manapság sokan próbálják nemzeti öntudatukat a pogány magyar múlt fölértékelésével támogatni, és még a ferences Bozsóki Pál Gerő is beleesik abba a hibába, hogy a magyar ősvallást monolatriának, egyistenimádásnak állítja be. Vágyálomról van szó, nem tárgyilagos vallástörténeti értékelésről. Mert groteszk módon most önmagamat idézem egy cikkemből. Tévedés azt hinni, hogy az ég istenének pogány tisztelete azonos a zsidó-keresztény kinyilatkoztatást abszolút és szuverén egy istenének imádásával. A pogány ég isten legfőbb lény ugyan, de csak fokozatban előz meg olyan kisebb istenségeket, mint például a nap, a hold, a tűz. Sőt, a történelmi fejlődés során az égisten kultusza általában mindinkább elhalványul, és átadja helyét alacsonyabb rendű istenségek praktikusabb kultuszának. Az az állítás, hogy az ős magyarok egyedül az égistent imádták, a természet titkait csak tisztelték, egy kereszténységen belül keletkezett megkülönböztetés jogosulatlan átvitele egy olyan kultúrára, amely ilyen distinkciókat nem ismert. Az égi testek mitosszalanítása a Szentírás legelső fejezetében álló igen fontos tétele a monoteizmusnak. Bármilyen numinizálásuk, numinizálni annyit jelent, mint kapcsolatba hozni az istenséggel, isteni jelleget tulajdonítani valaminek vagy valakinek. Tehát bármilyen numinizálásuk az égi testeknek, beleértve a divatos asztrológiát, élesen ellentétes az egyisten hittel, amely az ószövetségi kinyilatkoztatás ajándéka az emberiségnek. Az olyan jelenségek, mint a keleti meditáció terjedése, vagy a sámánság, táltosság, divatos felélesztése, világosan mutatják, hogy a monoteizmus ószövetségi üzenete újból véresen aktuális a kereszténységen fölnövekedett euró-amerikai kultúra, és benne a magyar nép számára. Izrael hitvallását, a Shema Yisraelt, halld Izrael, amelyet minden hívő zsidó naponta háromszor imádkozik, Jézus is főparancsként idézi. Az összes parancs közül a legelső ez, mondja Jézus a Márk Evangélium 12. fejezetében, az összes parancs közül a legelső ez, halld Izrael, ami Urunk, Istenünk az egyetlen Úr, szeresd Uradat, Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. Ez idézet a második törvénykönyv 6. fejezetéből, 4. és 5. versből, és a Márk Evangélium 12. fejezetének 29. és 30. versében foglal helyet. Ez a parancs az, amit az első előadásban idézett Rabbi Akiba vértanúságával pecsételtnek. És ezt követték a keresztény vértanúk, akik inkább meghaltak, mintsem egy kis tömjént szórjanak a bálványok előtt égő áldozati tűzre, annak ellenére, hogy a római tisztviselők eléggé éreztették velük a szertartást merő formaság volt. A Smá Iszrael nem csak azt kívánja, hogy Isten imádását ne keverjük a bálványok vallási értelemben vett imádásával, hanem azt az állandó követelményt terjeszti az ember elé, hogy Istent osztatlan szívvel szeresse. Ez azt jelenti, hogy minden, ami Istentől különbözik, csak eszköz arra, hogy hozzávezessen, de nem öncél. Mint a katekizmus mondja, és pedig a 226. pontjában, a hit az egy Istenben megtanít minden dolog fölhasználására, ami nem ő, oly mértékben, amennyiben közelebb visznek hozzá, és elszakadni tőlük, oly mértékben, amennyiben eltávolítanak tőle. A teremtmények nem jelentenek végcélt. A kedves kereső mennyasszony nem köthet ki idegen pásztorok sátrainál. Ebből érthetjük meg Pál apostol felszólítását, idézem, akiknek feleségük van, legyenek olyanok, mintha nem volna, és akik sírnak, mintha nem sírnának, akik örvendeznek, mintha nem örvendeznének, akik vásárolnak, mintha nem volna tulajdonuk, és akik élnek ezzel a világgal, mintha nem élnének vele, mert elmúlik ennek a világnak a formája. Ennyi az idézet az első korintusi levél 7. fejezetéből, 29-től a 31. versig. E beállítottság alapja a teremtő és a teremtmény közötti radikális különbség. A teremtő végtelen és abszolút, míg a teremtmény véges és relatív. Egy nevezetes őskeresztény irat, a Didaché, tartalmazza ezt a mondatot, jöjjön a kegyelem, és múljon el a világ. Ez lett egy versen mottója. Miatta lett a vers címe is Didaché. A vers többek között azért sajátos, mert nagy része próza. Idézem a verset. Prózástól. Didaché. Mert akárhányszor egy hangyával vitatkoztam, hatalmasabbnak bizonyult nálam, és akárhányszor egy tigrissel vitatkoztam, kitűnt, hogy habszivacsból van, de te egyszerűen itt vagy körülöttem, minden oldalról, mint a sziklafal, és a tornádóhoz is hasonlítasz, amely gyökerestül kitépett és a levegőbe hajtott engem. Elsüllyednek az arcok, arcom kezed közt tartod, elsüllyednek a házak, ezentúl téged imádlak, elsüllyednek a kertek, ezentúl téged ölellek, elsüllyednek az utcák, leszek lakatlan pusztád, elsüllyednek a fények, leszek holtalan éjed. Holtalan éj, a hullámtörés moraja, a sziklatalom és a forgószél üvöltése, aztán a tűzgömb közeledése, láng, 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 mindenütt emésztő vágyakozás, hihetetlen nevetés, a tejútrendszerek tánca, a zuhatag, amit szellemnek is neveznek, és végül semmi más, mint az alvat vér a gerendán, a te véred. A vers Jézus Krisztus kereszthalálánál köt ki, vagyis annál a történeti pontnál, amelyben Isten végérvényesen találkozott az emberrel. A húsvéti misztériumban beteljesül Izrael monoteizmusa. A mennyasszony rátalál kedvesére, az emberi lélek örök szomjúsága kielégül. De meg kell szabadulni a teremtményekből való kielégüléstől, hogy ne legyen megosztva Isten és a véges dolgok között, könyörtelen harcot kell vívni a saját bálványai ellen, Isten nem tűr betétársat maga mellett. szükséges itt még valamit megértenünk. Amikor azt mondjuk, hogy Isten maga a lét, ezt nem szabad úgy magyarázni, hogy Isten behelyettesíthető egy általános létfogalommal, amit a teremtményekből vonatkoztattunk el. Isten a szuverén, nem korlátozott lét, nem pedig ennek a kavicsnak, vagy ennek a kőszálisasnak, vagy ennek a hullámzó tengernek a léte, nem ennek az embernek, vagy ennek az angyalnak léte, és nem is a teremtmények léte általában. A teremtmények léteznek, amennyiben részesednek a létben. Isten nem ilyen értelemben létezik, hanem azonos a léttel. Nem az esse commune, a közös lét az Isten, ez voltaképpen csak a fogalmi rendben áll fenn, amennyiben elvonatkoztatunk attól, hogy ennek vagy annak a dolognak a létéről van szó. Isten az esse subsistens, a lét önálló valósága, amely nincs korlátozva egyik vagy másik dolog véges mi volta által, mi volt és lét Istenben tökéletesen azonos. Ez kizárja a panteizmust, amely szerint Isten a létezők összessége, vagy a panenteizmust, amely szerint a dolgok benne foglaltatnak Istenben. Nem, a dolgok különböznek Istentől. Az a létélmény, amelyet az előző előadásban három szuggesztív versen keresztül próbáltam bemutatni, önmagában még kétértelmű. Lehet úgy is átélni, hogy az eszem adta szép leány, a holdfényes erdő, vagy a biliárdasztal fölötti mérhetetlen csillagos ég a csúcspontját képviseli az élménynek. De lehet úgy is átélni, hogy mindezek mögött megsejtjük a titkok titkát. Csak az utóbbi értelemben vett létélmény Isten élmény. A panteizmus nem Isten hit, hanem bálványimádás. A keleti meditációk csúcspontján olyan létélmény áll, amelyben minden dolog egységét tapasztaljuk meg. Ez a fajta létélmény nem foglalja magában az Isten élményt. Ellenkezőleg kizárja az Isten élményt. Ugyanakkor nagyon is lehetséges, hogy a jó szándékú keleti meditálók halvány utalásként érzékeljék az általuk átélt létegység relatív voltát, és így Isten kegyelméből eljussanak a titkok titkának anonim, de valóságos megsejtéséig. A lélek ott fúj, ahol akar. Mi azonban nem tehetjük meg, hogy a kifejezett Isten hit helyében megelégedjünk egy anonim Isten hittel. Ha a mennyasszony megtalálta kedvesét, nem bolyonghat többet idegen pásztorok sátrai mellett. Hűsége kötelezi. Honnan tudhatjuk, hogy az igazit találtuk meg? Korunk szinkretizmusa nagy mértékben abból a gondolatból táplálkozik, hogy nincs jogunk egyetlen kultúrát önkényesen a többi fölé emelni, tehát nincs jogunk egyetlen vallást se kiemelni a többiek rovására. Csak hogy itt nem egyszerűen vallásról van szó, hanem személyes találkozásról. Izrael történelmileg találkozott Ábrahám, Izsák és Jákob istenével az Egyiptomból való szabadulás meghatározó élményében. Ugyanígy találkozott az egyház Izrael istenével a názáreti Jézus személyébe, az ő megváltó kereszthalálának és föltámadásának húsvéti misztériumába. Ez a találkozás mindnyájunk személyes történetének része lehet. Nem okvetlenül rendkívüli Isten élményekre gondolok, hanem arra az egyszerű, de természet fölötti ajándékra, amit hitnek nevezünk. Aki hisz, nem azért tulajdonít érvényt Isten önködlésének, mert megvizsgálta az összes vallást és kiválasztotta közülük az egyedül helytállót, ez nem is lehetséges, nem is szükséges. Aki hisz, úgy érkezik meg Istenhez, hogy egy üzenet jut el hozzá, a hit hallásból van, és a meghallott üzeneten keresztül megtapasztal egy személyes szólítást. Szólítást a föltétel nélküli odaadásra, az imádásra. A zsidó ateista filozófusnő Edith Stein, amikor mások megtérésének hatására érdeklődni kezdett a kereszténység iránt, egy protestánssá lett barátnője lakásán esti olvasmánynak elkérte Avilai Szent Teréz önéletrajzát. Ez az írás nem csak elbűvölő csevegőként mutatja be Terézt, mert az, hanem őszintén feltárja misztikus élményeit is, hiszen lelki tanácsadói számára írta. Edith reggelig olvasta a könyvet, és reggel azt mondta, ez az igazság. És nem protestáns lett, mint a barátnője, hanem katolikus. A mennyasszony nem kóborol tovább, ha találkozott a kedvessel. Most idézek az Énekek éneke 5. fejezetéből, miben különb a kedvesed más kedvesénél, te legszebb a nők között? Miben különb a kedvesed más kedvesénél, hogy ennyire kérlelsz minket? A kedvesem fehér is, piros is, ezer közül is kiválik, szája merő édesség, ő maga egészen kívánatos. Ilyen a kedvesem, ilyen a szerelmem, Jeruzsálem leányai. Énekek éneke, 5. fejezet, 9., 10. és 16. vers. A kedvesre rá lehet ismerni, mert egészen kívánatos. Nem kritikusként foglalkozunk vele, hanem magáénak követel bennünket, és mi tudjuk, hogy nem kell tovább kóborolnunk, ezer közül is kiválik. A hit igazsága mellett nem úgy döntünk, mint aki mérlegre teszi az érveket, hanem úgy, mint aki beleveti magát egy feneketlen szakadékba. Ha megtörtént a találkozás, vége a kóborlásnak. Hűségünk kötelez. Az emberi egzisztencia véglegességre van beállítva, és Isten az egyetlen hiteles véglegesség. A kedves szája merő édesség, így mondja a szöveg. Protestáns testvéreimmel együtt örvendek az igének, amely megszólított először szüleim tanúságán keresztül, és csak meglehetősen későn a Bibliából, de nagyon valóságosan. A Koránt monoton pátoszával mindmáig nem sikerült végigolvasnom, ám a prófétáktól elszállok, a zsoltároktól megolvadok, az evangéliumok szent nevetéssel ajándékoznak meg. De van valami másom is. A kedvesem fehér is, piros is, mondja a szöveg. Szabad naponta mondanom a szavakat, ez az én testem. Ez az én vérem kelyhe. Valami fehérrel és valami pirossal táplálkozom. A kedves belém hatol. Ebben örömmel osztozom ortodox testvéreimmel. De van valami másom is. Megtaláltam a pásztort, akit kerestem. Az egyetlen. Mint minden jól szervezett közösségnek, a kedves nyájának élén is egyetlen pásztor áll. Legeltes gyuhaimat olvassuk János evangéliuma 21. fejezetének 16. és 17. versébe. Legeltes gyuhaimat. Katolikus vagyok. Nem hagyományból, hanem meggyőződésből. Megtaláltam az Istennel való egyesülés hiteles helyét. Kovács Gábort hallották.